Kezdjük onnan, hogyha vissza tudja idézni, akkor hogyan jött önhöz a felkérés Böszörményi Gergelytől a református énekek műpabeli koncerttisztelet szervezőjétől, hogy egyszer ön is üljön oda az orgonához, és ne igét olvasson, vagy ne csak igét olvasson, ahogy általában a püspökök szoktak ezen a rendezvényen, hanem az orgonista énjét is mutassa meg a közönségnek.
Böszörményi Gergellyel nagyon régóta ismerjük egymást, és tudta az én pályámról, hogy egyházzenével foglalkozom, illetve Miskolcon tanultam orgonálni, és évek óta hát szó szerint nyaggatott, hogy vállaljam el ezt a szolgálatot, csak egy közreműködő számereig legalább, és én mindig szabadkoztam, hogy püspökként olyan elfoglaltságaim vannak, hogy sok minden belefér az életembe, de hogy én intenzíven gyakoroljak, ez nem. És ennek ellenére csak mondta, és amikor a pandémia alatt telefonon beszéltünk, és mondta, hogy ha megadja az Úristen, hogy még egyszer legyen ilyen összejövetel a művészetek palotájában, akkor most már nem teheted meg, hogy nem mondasz igent. És akkor én azt mondtam rá, hogy mivel ilyen kitartóan kértél, tényleg nem mondok nemet, és megpróbálom megteremteni a lehetőséget, hogy tudjak gyakorolni a feladataim között, és hát így végül is igen mondtam neki.
És tudott gyakorolni, püspök úr?
Nagyon igyekeztem. A gyakorlásból sosem elég. Aki intenzíven játszik hangszeren, az tudja, hogy nem perceket kell odaszállni, hanem akár órákat is. De mivel itt egy műről volt szó, és tudtam is, hogy az új énekes könyvhöz mindenképpen köze kell legyen annak a műnek, amit kiválasztok, ezért nem kellett rá rengeteg idő, de éppen egy másfél hónapja kisebb-nagyobb időtartamban, de elővettem a művet, illetve nem csak a művet, hanem a Ó ember sír az nagy bűnödet kezdetű énekről van szó, mivel ezt a kórustagok is elénekelték, miután elhangzott a Johann Sebastian Bach féle feldolgozás, és utána énekkíséretet is kellett, annak a letétjét ki kellett gondolni. Virág András Gábor organövész segített abban, hogy a korálok megszólaltatásánál milyen letét legyen, ami elhangzik, és ennek az az érdekessége, hogy amikor én Miskolcon a Bartók Béla konzervatóriumban tanultam orgona tanszakon, akkor Virág András Gábor nagyapja, Virág Endre orgonművész volt a tanszak vezetője, akitől én nagyon sokat kaptam, egy nagyszerű zenepedagógus volt, és most az unokájával lehettünk ott együtt a művészetek palotája orgonájánál. Ez egy külön érdekessége volt az én számomra is ennek az esnek. Úgyhogy volt feladat vele, de nem olyan rengeteg, hogy mondjuk ne tudtam volna beilleszteni a munkarendembe, és jól is esett orgonálni, mert az engem mindig megnyugtat, és a saját lelkemnek is jó, úgyhogy végül is sok örömöm lett ebben a feladatban.
És hol gyakorolt? Debrecen nagy templom orgonája?
Ha nagy templomba átmenni kicsit körülményes, hanem valami nagyon, nagyon szerencsés esemény történt, mert az egyik holland gyülekezet hozott a püspöki hivatalnak egy olyan orgonát, ami két manuálos, teljes pedálos, tulajdonképpen minden gyakorlási feltételnek eleget tesz, és ez most a püspöki hivatal Mérius termében áll, egy idős otthonban szolgált Hollandiában éveken keresztül, működőképes, és oda tudtam ülni a hivatalban is mellé olykor, illetve van egy olyan régi elektromos hangszer, nem túl szép hanggal, de ott is teljes pedállal a szolgálati lakásunkban, ahol szintén oda tudtam ülni, úgyhogy így, hogyha percek adódtak szabadon, akkor meg tudtam tenni, hogy odaüljek, hát hosszabban pedig most az utóbbi két hétben muszáj is volt, mert azért a művészetek palotájá nagy orgonáján játszani, és egy több mint 1000 fős gyülekezet előtt bemutatni egy orgonaművet, így, hogy az ember intenzíven nincs benne ebben a gyakorlatban, az a hazábírozással egyenértékű lett volna, úgyhogy így viszont nyugodtan és felszabadult szívvel tudtam orgonálni, mert úgy éreztem, hogy fölkészültem erre a feladatra.
És izgult-e? Mert azt feltételezem, hogyha mondjuk szólni kell az emberekhez, az már nem jelentett problémát. Hosszú évek óta püspök, előtte rektor volt, tanított. Szóval ezt kétlem, hogy valaha félne attól, hogy meg kell szólalni emberek előtt, de játszani ezzel a háttérrel izgultál, amikor odaült a Művészetek Palotája orgonájához?
Azért ahhoz mondanék egy mondatot, hogy amikor az ember ügyét hirdet, az mindig izgalom, és addig jó, amíg az ember előtte izgul, hogy úgy tudja elmondani az Isten üzenetét, hogy első hallásra a gyülekezet tagjai is megértsék és tudják követni. Úgyhogy beszélni se könnyű olykor, és különbséget teszek a egyéb megszólalás és az ígéretés között, úgyhogy ehhez csak ennyit. A műpában miután sikerült délen át, még a kórusok főpróbája előtt beregisztrálni és gyakorolni, és rájöttem, hogy milyen gyönyörű hangszínek vannak, és sikerült megtalálni azt, ami ennek a korálőjátéknak a hangulatát, egy passió korának a hangulatát visszaadja, az engem nagy belső nyugalommal töltött el. Természetesen az, amikor az ember nem magának játszik, hanem tétje van egy ilyen darabnak az eljátszásával, akkor ott mindig van egy feszültség, és talán ez jó is. De nem volt olyan mértékű, hogy mondjuk gátolt volna a darab előadásában. És hát az is visszaköszönt, hogy a konzis koromtól fogva nekem több száz zenés állítatom volt hosszú éveken keresztül, és ezeken a zenés állítatokon teljesen mindegy, hogy 50, 75, 500 vagy akár 800 ember volt jelen, ott ugyanolyan felelősséggel kell megszólaltatni a műveket, és ennek a rutinja is ott volt természetesen. De nem mondom azt, hogy haláli nyugalommal ültem ott, hanem volt egy ilyen egészséges izgalom bennem, egy olyan feszültség, hogy ezt is át kell tudni adni, és ha ott van egy 250-260 tagú kórus, az egy olyan gyülekezeti énekkar, akit ki kell szolgálni abban, hogy az ember a kíséretet úgy játssza el, hogy ne gátolja az ének megszólalását, és ne legyen lassabb a tempó, vagy gyorsabb, hanem nekünk együtt kell muzsikálni az Isten dicsőségére.
És hogy érezte egyébként, hogy fogadta önt akár ez az egyesített nagy kórus, akár a közönség, milyen visszajelzéseket kapott, akár ott a darab eljátszása után, például Böszörményi Gergely, amikor előzetesen beszélgettünk a református énekek idei programjáról, akkor azt mondta, hogy ő azt feltételezi, hogy itt a közönség nem fogja kibírni, hogy önt ne tapsolják meg, pedig azt szokta kérni, hogy ne legyen taps, tehát például kapott-e tapsot, illetve milyen visszajelzéseket kapott, hogyan látták önt az ott lévők.
Ez a mű, illetve az ének az első dóknak a végén hangzott el, amihez közvetlenül kapcsolódott szünet nélkül a második, csak karnagy csere volt, ezért kérte Gergely, hogy ne legyen taps, illetve ez egy koncert, istentisztelet volt, ami a koncert az a igényességre vonatkozik, az istentisztelet meg a másik fajta minőségre, a lelki minőségre, és én nagyon örültem, hogy nem volt taps, mert az óember Siráz nagy bűneidet kezdető korál után nem is illett volna tapsolni. Viszont a második blokk végén és az egész alkalomnak a végén én is nagy tapsot kaptam, és persze az ember örült a visszajelzésnek, de még inkább a szünetben a simogató szemeknek, és a nem tudtam úgy végigmenni a folyosón, hogy többen ne szólítsanak meg, régi repis iskolatársak, volt kántorképzős tanítványok és kollégák, egyházzenészek. Én úgy érzékeltem, hogy örömmel vette mindenki azt, hogy akit más oldalról ismertek eddig, az most ilyen szolgálatot tudott vállalni és végezni. És azzal a református mértéktartással találkoztam, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy egy lelkipásztor, főleg, hogyha a billentyűkhez ért, akkor odaül a hangszerhez, amit egyébként én is meg szoktam tenni, hogyha nincs valamilyen egyházmegyei vagy gyülekezeti alkalmon kántor, ahol én szolgálok, akkor odaülök és vezetem az éneket. Ez is hozzátartozik a mi lelki pásztori szolgálatunkhoz. Ez lehet, hogy a mai teológusoknak, fiatal lelkészeknek furcsa, de a korábbi időkben kötelező volt harmóniumon, vagy ha valaki többet tudott, akkor orgonán játszani, volt ilyen tantárgy, le kellett vizsgázni, nem csak egyházi énekből, hanem hangszerből is. Ez Budapesten és Debrecenben is így volt nagyon sokáig. Az újabb időkben már nincs ilyen kötelező, hanem akinek van tehetsége, az kaphat zenői órákat, de ez nagyon sok lelki pásztornak a felszereltségéhez, képzettséghez hozzátartozott, hogy legalább 4 szólamú korál letétet el tudott játszani a korálkönyvből, és nagyon sok gyülekezetben nem volt kántor, hanem a lelkipásztor végezte a kántori szolgálatot is. Én azt gondolom, hogy ebbe a lelkipásztor képbe ez a dolog is belefért, és jó érzéssel vettem a visszajelzéseket, mert azért volt bőven belőlük.
És akkor még arról mesél nekünk, hogy miért ezt a művet választotta egyébként?
Minden ilyen református énekek estnek megvan a maga bibliai gondolatköre, illetve az a teológiai íve az énekek sorának, amikor elő ilyen több tucat ének, hogy nem csak úgy össze vannak dobálva ezek, hogy ez még nem volt, aztán legyen, hanem átgondolt rendje van ennek, és a karnagyok is, illetve Gergely áttekintik, hogy honnan, hová haladunk. És az első blokk, ez a Jézus Krisztus áldozatára futott ki, miközben a születés, a testélétel, az Isten fiának a földre jötte volt a kiindulópont, és megérkeztünk ide. Ezért gondoltam, hogy ez a Bach-kor előjáték, amelyiknek a dallamát ismerjük, mert a 68. Zsoltár az egy ismert ének. Ennek a dallamára szoktuk énekelni a 36. Zsoltárt is, de egy új szöveggel, egy német korának a fordításával került be ez a passió ének a új énekeskönyvünkbe, és ezt a gyönyörű kétperszakos éneket ezt kellett volna kihagyni, és odaillett teológiailag, úgyhogy főleg annak az első blokknak a logikája vezetett engem a választásban, és azt gondolom, hogy így nem törtem meg, és nem egy műsorszám lett ez a közreműködés, hanem beleillett annak a blokknak a teológiai gondolatkörébe. Én igyekeztem alkalmazkodni ehhez a rendhez, és nem extrát vártam, hogy én hozzám igazodjon az egész első blokk. Ez így méltó, és nem a maga mutogatás, hanem az új éneket megmutatása volt a lényeg, és ebből sikerült is, hiszen az egész énekanyagnak a négy blokkban a kétharmada, vagy talán több is, mint kétharmada az új énekes könyv énekeiből állt össze, amiben én is dolgoztam szerkesztőbizottság elnökeként. Sokat gyötrődtünk, hogy mi maradjon ki, mi kerüljön be, hogyan valósítsuk meg. Úgyhogy nekem is szívügyem volt, hogy itt nem rólam szól ez a református énekek 19. alkalma, hanem az Isten dicsőítéséről. Úgyhogy így lett az Isten dicséret ünnepévé sokféleképpen ez a szombati alkalom.
És még egy kérdést engedjen meg, amikor Hajdanán az orgonatanszakon tanult ezt a hangszert, hogy kell rajta szépen játszani, akkor gondolt, hogy valami művészetek palotájában is játszhat majd?
Nem gondoltam, nem is volt még akkor meg sem a ház, sem a hangszer, ami Magyarország egyik legjelentősebb hangszere, sokkal később épült meg. Engem kifejezetten az egyház zene, azon belül a liturgikus zene izgatott, és ennek az egyik útja a zenei megközelítés, a másik útja a teológiai megközelítés, és én azzal, hogy teológiát választottam, mind a kettőt megkaptam. Nagyon sok kiváló zenész van, aki nagyszerűen játszik, de mondjuk a teológiai, elvi és lelki oldala nem nagyon izgatja, vagy nem olyan szinten izgatja, mint mondjuk engem, és én nagyon örülök, hogy megajándékozott az Úristen azzal, hogy én mind a két oldalról szemlélhetem, és abban a gazdagságban lehet részem, hogy a technikai tudás is megvan, meg az a lelki tartalom, ami nélkül nem lehet elhelyezni sok zenét, még a zenetörténetben sem, vagy csak a töredékét érzi meg az ember, és sokkal tágosabb világ nyílik meg az ember előtt, hogyha ennek tudja azt a lelki vonatkozását, ami összeköti a Szentírásra, az egyháztörténettel, az istentisztelettel ezeket a műveket. Úgyhogy sokfelé játszottam már, külföldön is, Hollandiában és Németországban is, de ekkora hangszeren még nem játszottam, mint a Népa orgonája, ezért nagyon jó érzés volt, hogy ezt is kipróbálhattam, és ez egy ajándék volt a számomra mindenképpen.